És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvérém, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, a Máté írása szerinti evangélium 9. részének 35. versétől a 38. verséig, és a 10. rész első versét. És körüljára vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát. És gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat ad a nékik, a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy az igazi gyógyító. Köszönjük, hogy amikor itt jártál, akkor isteni erődet nem tartottad meg magadnak, hanem szétosztottad az erőtlenek, a betegek, a pásztor nélkül valók között. De hálásan köszönjük azt is, hogy azt is megláthatjuk a Biblia történeteiből, és tapasztalhatjuk a mi életünkbe, hogy Te igazi pásztor vagy, pásztor szíved van. Aki utána jársz a Te juhaidnak, utána mész az elesetteknek, aki könyörületességre indulsz, amikor meglátod az elgyötört sokaságot, olyan jó tudni, hogy Te vagy az, aki igazán pásztor szívvel rendelkezel, és olyan csodálatos tapasztalni, hogy cselekszel is a Te hatalmaddal, a Te isteni hatalmaddal. Köszönjük, hogy mindig tanulhatunk tőled. Hogyan kell szeretni a másikat? Miképp kell utána járni, utána menni? Miképp kell segíteni annak életén? De megvalljuk, hogy olyan sokszor a mi segítségünk, a mi utána járásunk emberi indulatból való, és olyan sokszor csak az ember léptékébe halad. Milyen más, Úr Jézus, amikor Te indítasz el valakit. Milyen más, amikor Te ruházod fel hatalommal, látással, olyan képességekkel, amelyek szükségesek az igazi gyógyuláshoz, a lelki gyógyuláshoz. Köszönjük a Te ígédet, amely megszólal ma itt közöttünk, és köszönjük, hogy Te jobban látod a körülöttünk élőknek a valóságát, és Te azt mondod, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Köszönjük, hogy szánkba adsz imádságot, hogy kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Köszönjük, hogy úgy adod a szánkba, hogy úgy kérjük, hogy hadd lehessünk mi azok a munkások. Kérünk téged, ezt az együttlétet, ezt a mai délutánt használd föl arra, hogy felkészíts bennünket arra a munkára, amelyre elhívtál. És köszönjük, hogy lesz kiküldetésnek ideje is majd, amikor először vagy újra kiküldesz bennünket a szolgálatba, hogy megcselekedjük a te akaratodat mindazokkal, akikhez küldesz. Kérünk téged, hogy áld meg a mi együttlétünket, taníts bennünket, készíts fel a mi szolgálatunkra és munkánkra, és kérünk, hogy légy itt közöttünk, és add, hogy megtapasztalhassuk a te szent jelenléted. Amen.
Amen.
Üdvözöllek akkor így benneteket, akik eljöttetek, és akik itt vagytok. Igazán azt tudtam csak, hogy az életemről, a munkámról, és arról, amit az Isten elvégez körülöttünk, arról szabad ma este beszélni, szabad arról ma sok mindent elmondani, meg szabad majd kérdezősködni, és megpróbálom azt a néhány 20 esztendőt összeszedni egy 20 percben. Szeretném elmondani, hogy valóban betöltöm ezeket a pozíciókat, igen, amik elhangzottak, Köszönöm az Úrnak, hogy sok mindennel megbízott. Ezen kívül azért sok minden mást is kell még ott tenni. Egy különleges helyen élek most, Kiskunmajsán, az én Pali testvéremmel együtt. Kiskunmajsán élünk, 110-en vagyunk, és abban benne vannak a munkatársak is, akik 12-en, 13-an vagyunk. És azon kívül pedig nehéz sorsú családok, hajléktalan fiatalok, hajléktalan emberek, akikkel rendszeresen együtt élünk, és ott vagyunk. Az énekünk az az volt, arról szólt, hogy Uram, Isten minket megsegíteni, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, a mi Úrunkért és megváltunkért. Ez nem egy régen megírt ének, a szövegrésze 1574-ben született. Na, ahhoz nem régi ez az ének, hogy a mi Úrunk változtathatatlan, változatlan, ugyanaz. Egy ószövetségi ige került a héten elénk, és együtt tanulmányoztuk abba a gyülekezetbe, ahol élünk, kifejezetten akarattal, nincsen semmiféle egyházhoz sorolás emlegetve benne, mert nem ezt tartjuk a fontosnak, hanem azt tartjuk a fontosnak, hogy a Krisztus legyen a mi megváltunk. És így élünk ott. Ebben a gyülekezetben jelenleg 32 tag van, és ezek között a 32 tag köré oda szoktunk jönni, úgyhogy a vasárnap délelőtt olyan 110-en vagyunk. 96-an, 87-en. Mikor, hogyan? Az a leglátogatottabb alkalmunk. És az ott élők, a megtért hívő emberek, akik 98%-ban igazán sosem hallottak az Úrral, csak ott, és ezért azért egy elég különleges gyülekezet ez. Például az Isten tiszteleti alkalmainkon bele lehet kérdezni a közepén. Ha valaki valamit nem értett meg, vagy pedig neki is van valami jó gondolata hozzá, bele lehet szólni. Különleges, de nem nagyon szeretnénk rajta változtatni, mert sok jó eredménye is van. Ezen a gyülekezeti alkalmon, illetve a Biblia tanulmányozás kapcsán került elő a 10 parancsolat a napokban. És hát egy kicsit más szemszögből néztük a 10 parancsolatot, nem elsősorban a zsidóság szempontjából, nem elsősorban a kőtáblák szempontjából, nem elsősorban abból, hogy hát egy régen megért isteni parancsolat, hanem abból a szempontból, hogy nekünk, hívő embereknek mi a feladatunk? Mi a feladatunk? Ismét és ismét végignézni, és igyekezni azt betartani? Igen, ez is feladatunk. De van egy másik feladatunk. Ha végignézzük, mi végignéztük így egyenként, a mai társadalom, tessék mondani, úgy hirtelen rámondani, mennyit tart be belőle, mennyit tart fontosnak? Tessék mondani egy számot. A 10 parancsolatból a mai társadalom mennyit tart fontosnak? Hát azért 2, amelyiknek vannak olyan vonatkozásai, amelyiket szeretne betartani. Bár nem tartja be. Az egyik a ne ölj. Csak a gyermekeinket öli meg. Még születés előtt. A másik, amelyiket még igazán betartana a társadalom, hogy ne lopj. Legalábbis a törvénykönyv szerint úgy van, hogy az büntetik, egy elvi igyekezet van benne, hogy aztán kinek, hogyan, mit sikerül, az egy másik kérdés. De legalább kimondja a társadalom azt, hogy ezt szeretné betartani. De a többit nem is akarja. Nem is akarja. Én az Úr vagyok a te Istened. Ki az, aki ezt komolyan veti? A társadalomba, azt kérdezem. Legfőjebb a hívő emberek. Az Úrnak nevét hiába nevem. Ki az, aki ezt betartja? Ki az, aki azt mondja, hogy nem szeretném mondani, hogy csöndesen. Ki az, aki helyette valami más tesz? A legnagyobb többség a társadalom nem csak a hívő emberekből áll. Elkeserítő a helyzet. Azért is elkeserítő, mert ennek következményei vannak. De egyben öröm is, mert mi pedig ismerhetjük az Urat, tudjuk az ő elvárásait, és teljesíthetjük, és odaállhatunk, és fölismételhetjük egyenként megint, ma is, holnap is, meg holnap után is, hogy ti vagytok a föld sói. Jézus Krisztus szavai ezek. Ti vagytok a föld sói. Vagy éppen a főpapi imájában kéri, azt kérem, atyám, tőled, hogy ne vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tessék rá készülni, és tessék ezt betölteni. Igyekezni rajta. Mert ez feladat, amit számon fognak kérni rajtunk. Hogy hogyan tettük? Hogyan szóltunk a szomszédunkhoz? Hogyan beszéltünk az unokákkal? Hogyan adtunk tanácsot a gyermekünknek? Hogyan akarjuk azt a kapcsolatot megőrizni, amin keresztül tanácsolni, segíteni lehet? Hogyan akarjuk bemutatni a Krisztust, aki a mi életünket vezeti, és a mi életünknek ura? Hogyan akarjuk? Egy érdekeset szeretnék még elmondani. Az történt, hogy jó néhány évvel ezelőtt, 20 esztendővel ezelőtt éreztem azt, hogy az Isten kényszerít arra, hogy nehéz helyzetű emberekkel, fiatalokkal kell foglalkozni. De ez csak egy érzés volt. És én meg akartam győződni róla, hogy ez az Istennek csak egy ilyen biztatása, hogy aztán utána pedig abba maradjon, vagy pedig egy elhatározása. Célja velem az, hogy valamit tegyen rajtam keresztül. Elég nehéz helyzetben voltam, egy gyülekezetnek a gondnoka voltam a feleségemmel együtt. Volt egy polgári állásom, egy szakközépiskolában tanítottam. Volt akkor a háztartásunkban 4 gyermekünk, meg egy beteg szülőm, és akkor emellett, hogy akkor most valami mást is kéne csinálni. És csak éreztem, de ez kevés volt ez az érzés. Odaálltam az Isten elé, és azt kértem tőle, hogy tudni akarom, hogy mi az ő akarata. Érdekes, hogy máskor mindig azt szoktam mondani, hogy szeretném, meg szeretném ezt, meg szeretném azt. De akkor úgy álltam oda az Isten elé, hogy azt mondtam, hogy akarom. Tudni akarom. És ezért imádkoztam hónapokon keresztül. Naponta. Naponta legalább egyszer. Egyik reggel nagyon korán ébredtem föl, és úgy szépen csöndbe azt kértem az Istentől, hogy nem akarok tovább várni. Elég sokat vártam már. Tudni akarom, ma tudni akarom, hogy mi az ő akarata az én életemmel kapcsolatban. És akkor is úgy olvastam a Bibliát, hogy sorba egymás után következtek a részek. Nem tudtam, hogy aznap mi lesz az, amit olvasni fogok. Csak tudtam, hogy a következő. Elővettem az igét, és hát miről is van szó? Hogy bírósági tárgyalásra járjak, utána azoknak az embereknek, akiknek ha van az életében valami elindulás, akkor segítséget is kapjanak. Kik azok, akik nehézségek között vannak, akiknek nincs otthonuk, akiknek sokszor nincs mit fölvenni, nincs mit enni, ezek azok az emberek, akik felé küld engem az Úr. Érzem, hogy küld, de még nem tudom. De most tudni akarom. Mi lesz az én családommal? Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a szolgálatommal? Mi lesz a munkámmal? És akkor így odaálltam, és azon a napon Máté evangéliumának a 25. részből a 31. versről következett, amit olvastam. Mindig egy-egy olyan összefüggő szakat szoktam olvasni. Elolvasnám most is. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtetnek eléri a népek mind, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna, mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna, mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád. A király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz, menjetek előlem, átkozottak az ördögök és az angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegnek, betegen, vagy börtönben? Mikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Megválaszolta az Isten. Azt is megválaszolta, nincs szükségem arra, hogy izguljak és problémázzak az én gyerekeim körül, hogy mi lesz velük, ha mindig csak csavargókkal találkoznak, ha mindig csak hajléktalanokkal, ha mindig csak börtönből jöttek el, hanem őre kell bízni ezt. Meg kell mondanom, hogy öröm tölt el ma is, 9 éves volt akkor az egyik lányom, nem voltunk otthon, csak ő egyedül. A szomszédban éppen egy olyan fiatalember lakott, aki legutóbb 4,5 évet töltött börtönbe, nem sokkal előtte szabadult, és jött, azt mondja, hogy jöttem apáthoz pénzt kérni. Azt mondja neki a lányom, hogy mire kell a pénz. Vásárolni vegyek. Azt mondja, hát én is tudom, hol a pénzet tudok adni belőle. A könyves polcon egy borítékban volt benne az ő pénze, mi az övé volt. Mennyit adja, kérdezi a 9 éves lányom. Azt mondja, hogy 300 forintot. Azt mondja, és mire kell? Megyek ételt venni. Azt mondja, hogy messze van még 12-e. 150 forint is elég lesz, nem? Akkor adjál 150-et! Ilyen csodálatos az Úr. Ami probléma nekünk, azt hamar bebizonyítja, hogy ő hogyan akarja és hogyan tudja elvégezni ezt. Gyuriról van szó, te ismerted személyesen. És hát az a helyzet, hogy ennek a sorozatát éljük ma is. És nagyon nehéz emberek körül segítséget nyújtani, de nagyon sok öröme van. Nagyon sok öröme van. Ahol most élünk, ott az alatt az idő alatt, 1997 márciusától élünk ott, akkor mentünk oda öten, egy volt szovjet laktanyába, és ott kezdtünk el kialakítani egy életközösséget, és ott az történt azóta, hogy 20 házasság köttetett. Vagy régi élettárs került elő, és aztán megtérhetett egyik is, másik is, és aztán így házasságot kötöttek, vagy ott megismerték egymást, és élnek most ott emberek, gyermekek, igazán arra törekedve, hogy boldogan élhessenek. Honnan lehet ezt meríteni? Hogy boldogan él? Hát mindenki boldog akar lenni. Hogyan lehet valaki ma boldog? Hát ugyanúgy, mint régen. Hogy az Isten akaratát keresi és betölti. Példája van ott előttünk sokaknak az életével, akik igazán keresték az Urat és meg is találták. És be is töltik az ő akaratát, kérdezgetik, elfogadják a tanácsokat, elfogadják a segítséget, és emberek azok, akik ott helyre tudnak állni. És rendben jön az életük. Úgy rendben, hogy még sose volt. Azt mondja a társadalom, hogy rehabilitálni kell, visszailleszteni kell az embereket a társadalomba. Melyikbe? Amelyikbe eddig tönkre ment az élete? Oda-vissza? Hát mi nem tudnánk megállni egyenként ott abban a környezetben? Őt pedig tegyük ugyanoda vissza. Valami egész másról van szó. Egy újat kell adni. És ezt az újat igazán Jézus Krisztus tudja adni. A bűnbocsánaton keresztül, az ő akaratán keresztül, az ő utasításain keresztül. Ha valami más módszert próbálunk, nem sok sikere van. Ezt ott közöttünk is lehet látni, hogy aki nagy elhatározásokkal jön, és majd én, nagyon nagy segítséggel, nagyon nagy igyekezettel, ha állunk hozzá, akkor is egész más az eredmény. Legutóbbi érdekes, egy asszony, akit nagyon óvtak tőlünk, egy hívő testvérünk van a Veresegyházi gyámhivatalnál, és az ismerte meg ezt az asszonyt, akiről szó van, az most olyan 35-40 év körül lehet. Az történt vele, hogy teljesen tönkrement körülötte minden. A házassága, a gyermekeiről nem tudott gondoskodni, a házat elárverezték a felét a fejük fölül, és teljesen tönkrementek még a szomszédokkal való emberi kapcsolatai is, azért, mert mindig inni kellett. Mindig inni kellett. A harmadik elvonó kúra után is az történt, hogy megint inni kellett. És akkor ez az asszony, aki a gyámhivatalnál dolgozik, ez szólt, hogy kéne valami olyan helyet megpróbálni, ahol nem csak azt lehet hallani, hogy ne igyál, hanem ahol segítséget is kapsz hozzá, és ahol van egy hatalom, amelyiket ha megragad az ember, akkor ez tartós lesz. Na így vette föl a kapcsolatot velünk. Természetesen az első látogatása azonnal nem jött el, hanem akkor is nagyon inni kellett. Alig tudott beszélni a telefonba, amikor visszamondta, hogy nem megy, nem jön, mert most éppen más állapotban van megint. Egy héttel később találkoztunk, és egészen komoly elhatározást tett, hogy ő igen, szeretne meggyógyulni. Ennek a következménye az lett, hogy mindjárt az első napokban közösen imádkozhattunk azért, hogy ez sikerüljön. Szeptemberben volt ez, azóta is ott él, azóta rendeződött a családjával a kapcsolata, azóta egyetlen egyszer sem, semmilyen témában nem bukott meg. Se ital, se veszekedés, se vitatkozás, se sértődékenység, se ellenkezés, semmiféle dologban nem halad előre. Annyira, hogy már azt kellett mondani egy pár hónappal ezelőtt, hogy úgy megy ez az egész, hogy be kéne húzni a kéziféket, mert nagyon megy. Nagyon megy. Valahogy lassabban kéne haladni. A férje is oda költözött, a gyermekei hetente vannak ott látogatóba, most is, és hát minden az életükben nem helyreállt, hanem egy teljesen újat kezdtek. És igen, igen boldogok. Az asszonynak közben lett munkahelye, eljár dolgozni. Nem kényelmes, de örül neki. Mindent meg lehet vele beszélni. És mindenre kész. Megtérhetett. A gyülekezethez kérte a tartozását. És ott él a gyülekezetben. Minden alkalmat megragadva arra, hogy hallja, hogy az Úr őtőle mit vár. Itt mondanám el, hogy azok, akik közelednek, meg akik megtértek, meg akik a gyülekezet tagjai, meg akik nem a gyülekezet tagjai, azok kikényszerítették belőlünk azt, hogy minden este össze kell jönni egy áhítatra. Eredetileg nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy hetente egy-egy alkalommal hadd lehessen a hívő embereknek megtanulni, hogy milyen egy családi áhítat. Amikor együtt a család leül, és akkor elkezdtük mondani, hogy arra mennyi időt illik készülni, ki az, aki tartja, ki az, akit meg lehet még kérni esetleg a családból, hogy tartson ilyet, hogy mi az értelme, hogy többet ér az Isten igéjével és imádsággal elmenni aludni, mint az ökörködő filmekkel, amit a tévében lehet látni. És mindent így megbeszéltünk, de nem az lett belőle, amit terveztünk. Hanem az lett, hogy egyre többen és többen és többen most rendszeresen fordul elő, hogy ilyen 25-30-an vagyunk egy ilyen esti áhítaton, és hát az azért tényleg úgy megy, csak egy kicsit bővebben, mint ahogyan egy családi áhítatnak illik lennie, előkerül az ige, beszélgetünk is róla, hozzá is lehet szólni, és imádkozunk. Az imádságban meg kell mondanom, hogy egy olyan közösség, amelyiket ritkán lehet találni. A vasárnap délelőtti Isten tiszteleten például az Isten tisztelet kezdetén ezzel kezdődik igazán, hogy fennállva imádkozunk. Minél többen, hangosan, röviden. Gyerekeknek is szabad imádkozni. Szokott elhangzani. És hát egymás szájából kapkodják a szót, és igyekszik legalább a fele imádkozni szokott az ott levőknek. Nem az szerint, hogy ki a gyülekezet tagja, vagy ki nem. Nem az, hogy kinek van ott a szüleje, vagy kinek nem, hanem ahogyan az Úr indítja, megtanultak a gyerekek is imádkozni. Természetesen úgy, mint ahogy egy gyerek. Nem is szabad tőlük mást várni. Mögé bújunk, mögé a köntös mögé, hogy mi ezt nem érünk, ehhez nem érünk rá, meg nem is értünk. Meg sok mindent lehet mondani még. Inkább csinálja más. Satöbbi, satöbbi. Gyermekvédelmi konferencián fölvetődött egy kérdés, hogy most azzal a gyermekkel mit lehet csinálni. Mert hogy ide se, meg oda se, meg sehova se. És akkor erre azt mondtam, hogy ennek az a megoldása, hogy az ilyen gyereket haza kell vinni. Azt mondja, hova? Hát oda a családodba. Azt mondja, hogy én hogy képzelek ilyet? Mondom, én nem képzelem, hanem én gyakorlom, mert 11 olyan gyermekem van, amelyiket így hazavittem, mert nem volt hova mennie. Vagy éppen Miskolcról írt, hogy kész, minden, utcán van, mert az édesanyja kitette. Hova lehet tenni? Krisztára emlékszel? Nem. Most írt egy pár sort, nem olyan régen. Aztán, hát még mások. Hazavinni. Szabad hazavinni. Az, hogy attól kell tartani, hogy esetleg mozdítható dolgok eltűnnek otthonról. Ez természetes. Nem természetes? Ilyen az ember. Mi is ilyenek vagyunk. Csak azért nem így élünk, mert megtaláltuk a Krisztust. És hogyha ő is megtalálja, akkor ő is másképpen fog élni. És mi se élnénk másképpen, ha nem találtuk volna meg a Krisztust. És ezzel élni szabad, nem visszaélni. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és a bizonyságtételemnek az első pár mondatában arra szeretnék visszatérni, amikor Isten kegyelméből Jézus Krisztus utam keresztezte, megállt és megszólított. A múlt század 40-es éveinek a második felében, a világháború után Isten megszánta ezt a nemzetet, és irgalmas szeretetéből kiárasztotta szent lelke ébresztő tüzét megtérésre, újjászületésre, magasra emelve Jézus Krisztus szent keresztjét. Ifjúságom évei is ezek voltak. Isten kegyelme rám talált, felragyogott és megragadott Krisztus szerelme. Áldozata értem a Golgotán, s megtörtént a csoda. Átadhattam neki a szívemet, életemet, és meghallhattam, s azóta is hallom a biztatást, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Ezzel az új szövetséggel együtt akkor egy testvéri közösséget is kaptam, ahova Krisztus beépített, és ebben a közösségben volt egy vallomásunk minden hónapban Jézus Krisztus felé, aminek egy pár mondatát mondom most el, ami a további életemben is, a szolgálataimban is vissza-vissza tér. És ez így szól. Mivel a megváltó engemet annyira szeretett, hogy a Golgotán értem áldozott, keresztfán meghalt érettem, én is szeretni akarom őt, s iránta való hálából életemet neki szentelem. Bízva az ő erejében, komolyan törekszem mindig azt cselekedni, ami az én Uramnak és megváltómnak kedvére van. Az első szeretet tüze töltötte be az életünket, és az egész országban szerte mindenhol ébredések voltak. Jézus Krisztusról szólt a bizonyságtétel, az ő mentő szeretete ragyogott mindenütt. És az életünk is ebben a bizonyságtételben élt. Mindenhol, ahol tanultunk, ahol munkába álltunk, és csodálatosan megáldotta az Úr, és a továbbiakban, a nehéz években is az ő kegyelme és az ő szeretete tartott bennünket. Megtett úton, ami most már elég hosszú, a koromnál fogva is, alázattal és bűnbánattal beismerve, eltévejedés, eltávolodás, hűtlenség volt az életemben. Ahhoz az igényében is van, elfordulva, szíve útjában járt. További folytatása, utait láttam, és meggyógyítom őt. Vezetem őt. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből. Megváltó Uram Jézus Krisztus érdeméért történhetett meg ez az életemben, hogy kegyelemből tartattam meg hitáltal, és ez nem tőlem van, Isten, nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Hű pásztorom, utánam jött, és visszavezetett az ő nyájába. 1990 óta ebbe a gyülekezetbe, ahol áldást kaptam ezzel az áldással, megáldalak, és áldás leszel. Akkor föl sem tudtam fogni, hogy Isten kegyelme ilyen gazdagon áradt rám. És ezzel ő szolgálatba is hívott, és szolgálatba is állított. Visszacsengett újra az az akkori vallomás, hogy hálából életemet neki szentelem. És ő küld a szolgálatba. Azzal nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. A hálámnak a gyümölcse a szeretet szolgálat is, Isten kegyelméből. Megteremtette az ajkaimon a hálának a gyümölcsét. A szolgálatot Jézus Krisztusra nézve, tőle tanulva végzem, hisz Jézus Krisztusnak az egész földi élete, Golgotai áldozata szolgálat volt. Ő szolgált először nekem az életben, áldozatával, irgalmával és kegyelmével. Három dolog az, amiről a szolgálatban ő ad útmutatást az ő igényében. Az első ez, amit ő maga mond. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A második, Jézus mondja mindeneknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A harmadik, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Hát olyan csodálatos kegyelem, hogy abban úgy mehetünk el, és úgy mehetek el, bármire, ahova ő küld, ahova ő állít, hogy a mennyei Atyámnak a megbecsülése van rajta. Megbecsül az Atya. Jézus Krisztusért.
Mint egy álom kőbevésve, mint egy megkövült ima, föld porából törjön égre Magyar Advent temploma. Tudod, mi a Magyar Advent? Álom, mint az Úr bevált, hőfohász, amelyre áment, maga az Isten kiált. Vége hosszú rémes ének, boldog aranypirkadás, egybe karácsony, nagypéntek, húsvét és feltámadás. Templom, mely ma romoküszkén épül láthatatlanul, de mely holnap állva büszkén hirdeti, hogy hű az Úr.
Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Amen.